A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, kellemes délutánt, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, most már így szeptember közepén, főleg, hogy októberre az idő, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy kellemes estét, mert sötétedik hamarosan, és még ráadásul hideg is van, ilyen kellemes október végi idő köszöntött be Budapesten és Magyarországon. Mi azonban ennek ellenére megpróbálunk egy derűs jövőképet felvázolni a hazai gasztronómiai életről, a gasztrokultúráról, és ebben Novotny Antal, Katlan Tóni lesz a segítségemre. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a
meghívást. Szervusz, jó napot!
Azért jutott eszembe, hogy esetleg jó lenne veled beszélgetni. Egyrészt volt szerencsém részt venni egy nagyon nívós gasztronómiai rendezvényen az elmúlt hétvégén a Svéten, ahol a Stílusos Vidéki Éttermiség jelent meg, nagy nevű éttermek mutatták be a tudásukat és a gasztronómiai érzéküket az Eszterházi kastély mellett. Másrészt talán a vendéglátás most azért lehet, hogy egy olyan téma, amiről lehet és kell is beszélni. Harmadrészt pedig van egy nagyon érdekes vállalkozásod, amiről sokat hallani most több helyen is, ez a Kárpát-medencei gasztrokultúra felélesztése és annak az értéknek a megmentése. Mit jelent volna ez pontosan? Mi az, ami munkálkodsz?
Amikor 20 évvel ezelőtt kezdtük a munkát a Katlan Tónival, akkor én azt láttam, hogy elmegy az ember egy vidéki kisvárosba, és van egy jó hamburgerezde, lehet kapni helyben Gordon Blaut, ugye? Blaut. Értsük jó, igen. És így tovább. És hogyha az ember ugyanezt megteszi valamelyik környező országban, akkor bizony helyi ételeket. Legalább van egy olyan hely, ahol helyi ételeket lehet kapni. És amikor én elkezdtem a Katlan Tóni néven a saját gasztrokultúránkkal foglalkozni, számomra ez egy aha élmény volt, egy nagyon-nagyon erős flash, egy nagyon erős élmény, és azt láttam, hogy ez a magyar konyha, és értsük most jól, ez ciki. Tehát, hogy ennek van egy nagyon pejoratív jelentése. Nem véletlenül mi azt mondjuk, hogy a Kárpát-medencei tájegységek velünk kívül nemzetiségek gasztrokultúrája. Elképesztően gazdag világról beszélünk, hihetetlenül végtelenül színes, végtelenül összetett a gasztrokultúránk. Massimo Montanari írja Európa gasztrokultúrájáról, hogy bármilyen irányba az ember megtesz 50 kilométert, mert teljesen más gasztrokultúrában találja magát. Ez Magyarországon talán még fokozottabban igaz, nagyon-nagyon sok hatás érte ezt a területet itt a Kárpát-medencében. Nagyon sok nép, nemzetiség lakja együtt, mindenki hozzátesz valamit, és az a jó a gasztrokultúrában, hanem elválaszt, hanem összeköt. Tehát nyilván tudjuk, hogy 48-ban nem lehetett sehol Bécsben gulyáslevest kapni, de azért nem tudunk olyan ételről, ami mondjuk botrányt kavart volna két náció között.
Meddig terjedt a Kárpát-medencei gasztrokultúra? Tehát ide kell sorolni a szlovénokat, a szerbeket, a horvátokat, tehát hogy, mely népcsoportoknak a magyar mellett szerepel még ebben a menüsorban a kínálata?
Hát eleve, tehát nincsen tisztán magyar gasztrokultúra, mert ezer hatás érte ezt, tehát hogy a legtöbb receptünk német-sváb hatás alatt áll, egy másik csoportja ugye oszmán török hatás alatt, tehát az észak-afrikai Maghreb konyha elképesztő izgalmas ízei található meg például az erdély gasztrokultúrájában, de akár az anyaország területén is, de ott vannak a sváb alapok is, ugye nem lehet eldönteni a töltött káposztáról, hogy ez most oszmán, vagy német örökség, mind a kettő igaz egy kicsit, szerint középkorban a káposzta az egyik történetíró szerint akár a címer növénye is lehetne a magyaroknak, miközben nyilván ezt a töltelékes cuccot, ugye a szőlőlevél, tormalevél, káposztalevélbe töltött hús, az pedig van nagyon erősen Maghreb hatás. Nem lehet azt mondani, hogy tisztán magyar konyha, mint valószínűleg tisztán szlovén, tisztán horvát, tisztán egyetlen délszláv konyhát mondani. Ezer hatás éri, ettől izgalmas, ettől szép, és ettől igazán az, ami összeköt. Tehát, hogy a magyarországi cigány konyha például abszolút magyar alapokra épül, vagy a ország alapjaira épül, cigány gellerrel. De ott van például az erdélyi őrmény diaszpóra, amelyik nagyon, nagyon markánsan külön ételeket készít, részét, de mégis, amikor megkérdezek egy őrmény, Dávid Jengibárjánnal beszélgettünk egyébként őrményételekről, aki engem leszédott, amikor megkérdeztem, hogy mi az az anga zsabu, pontosan mit jelent és hogyan írják, mondja, hogy anga zsabu, menj a fenébe, maximum egy 400 éves recept, majd én mondok neked rendes őrmény kaját, tehát hogy ilyen kincsek lappanganak a gasztrokultúránkban, tehát a őrmények meg az étele is nyilván hasonul, azért csak mondjuk lehető kisebb mértékben, mint a romáké, de hogy ezer hatás van itt egyszerre jelen, ettől rettenetesen színes, izgalmas, és nem választanám le, nem szívesen mondanám azt, hogy magyar konyha, mert a magyarok ezt így eszik, hanem ezen a területen általában az ételek így készülnek, talán ez a pontos kifejezés.
Na most, de ha mégis kellene magyar ételt mondani, ami úgy azért viszonylag tisztán, behatásmentesen magyar étel van. Ilyen? Létezik ilyen?
Egyértelműen természetesen. Sőt, ugye azt tudni kell, hogy ennek, tehát hogy nagyjából, amit most mi a jellegi gasztrokultúránkon vagy konyhánkon értünk, annak nagyjából egy erős 100 éve van, amióta kialakult, vagy amióta így készülnek az ételek, vagy ezeknek az ételeknek az összességét fogyasztjuk. Ha nagyon-nagyon távolba nyúlunk időbe, zömmel kása ételeket ettek a parasztok, nyilván volt egy főúri konyha, ez a fajta misung, amit most mi magyar konyhának hívunk, az 100-200 éve alakult ki, és hogy igen, a nemzeti öntudata ébredésükkel, felvilágosodás korával meghatározhatóak olyan ételek egyébként, amik pont emiatt kerültek piedesztára. Érdekes módon gasztrotörténetileg egy nagyon izgalmas folyamat zajlik, mert ugye alapvetően a főúri konyhából szállnak alába receptek, tehát hogy a parasztok kásait ételeket esznek, de hát látja ott az a cseléd, hogy báró nem tudom kinél milyen ételeket ettek, és otthon a saját módján azt elkészíti, és így kerülnek egyébként a köztudatba újabb és újabb receptek. Egyetlen ellenirányú mozgás van a magyar gasztrokultúrában méghozzá, és ez pedig ugye ennek a pergelt hús, gulyásos húsnak a sztoria, ami gyakorlatilag egy alföldi parasztétel, ami a felvilágosodás korának lendületével lett kikiáltva nagyon a miénknek. Ez lett a gulyásos hús, ugye a gulyások nem úgy hívták, azt mondták, hogy húst főzünk, és akkor persze némi bécsi hatásra ebből lesz egy nagyon izgalmas leves, és amikor a napóleoni háborúk okán nagyon borsos lesz a borsára, van is erre ugye egy kifejezésünk, hogy valaminek az ára borsos lesz, megdrágul a bors, és nem tudják a szegényebb néprétegek megfizetni, vagy egyszerűen nem jutnak hozzá, mert nincsen, akkor elkezdik paprikával pótolni. A fűszerezettségét is így lesz ebből az ételből paprikás. Tehát mondjuk ez egy nagyon eklatáns, vagy nagyon markánsan magyarnak mondható étel, hiszen ezt is gyakorlatilag a szívünkre emeltük, és bár lehet, hogy a pesti polgárok egyáltalán nem tudtak mondjuk zömében magyarul, de nagyon magyarnak érezték magukat, mert hogy gulyást ettek. És akkor van egy másik nagyon izgalmas pontja, ez pedig ugyanennek a gasztrokultúrának egy nagyon fontos pontja, amikor elindul a hanyatlás, ez nagyjából az átkosnak, ugye a gulyás kommunizmusnak hívjuk, és megint a gulyás kap főszerepet érdekes módon, gulyás kommunizmusnak hívjuk, amikor piedesztára emeljük egyébként egy végtelenül lebutított és rossz mezőgazdasággal, egy gebi rendszer, később gebi rendszeren működtetett, de egyébként tervszerűen irányított vendéglátást központilag létrehozott egységekkel kezdünk el működtetni, ami pedig ledegradálja, és nyilván tisztelt a kivételnek, mert akkor is voltak azért kiváló helyek, de hogy alapvetően az egész gasztrokultúránkat ledegradálja. Ez pedig egyébként ez a pont, amikor ez létrejön, vagy elindul ez a folyamat, az az 58-as brüsszeli világkiállítás. Ez egy nagyon érdekes pont, mert nagyon ritkán lehet tetten érni, amikor egy gasztrokultúrában ilyen változás végbe megy. Azt történik, hogy a Rákosi rendszerben ugye egy tűrt, vagy inkább egy ilyen kellemetlen dolog a gasztrokultúra, az úri huncutság. Nem beszélnek róla, és nem is élnek vele, nem is volt mit enni egyébként. És 58, ugye kitört az 56-os forradalom, amit aztán véresen levernek, és hát nem igazán jó Magyarország megítélése. Úgy is van, hogy nem is megy ki Magyarország a brüsszeli világkiállításra, de végül úgy döntenek, hogy mégis. És nem is az eredeti helyét kapja a magyar pavilon, hanem a szovjet és az amerikai pavilon között. kap helyet. Ez is nagyon beszédes, vagy erős üzenet. És a pavilonhoz csatlakozik egy 400 fős étterem, amelyik a kiállítás 140 napja alatt végig telt házzal üzemel. Egy szerecsen mosdatás folyik. Az történik, hogy ezzel a magyar gasztrokultúrával meg kell fordítani a magyarok megítélését, és sikerül. Olyan gasztrokultúránk van, hogy ez, képzeld el, sikerül. És, de hát nyilván olyan alapokból is építkezik. A vezető séfe ennek a projektnek az a Rákóczi János, aki még aztán megírja a 20. század szakácsművészetét, mert nem sokkal később meghal, ez kvázi a hattyú dala, vagy hát az utolsó nagy munkája. Ő még a 10-es években Escoffénél tanul Párizsban. A két étteremvezető pedig az a Venesz József és Túrós Emil, akik megírják a Világegyetem egyetlen olyan szakácskönyvét, amit törvényerőre emeltek, és kötelező volt a betartása a receptúráknak, az anyaghányadoknak. Ezzel nem nagyon szoktunk büszkélkedni, de hogy
ezt
létezik.
Mikor emelték törvényerőre?
Nem tudom fejből, nekem megvan az eredeti példány. 50-es évek után, 61-62, valahogy így.
De hogy egy törvényerőre, tehát hogy kötelező egy, volt így főzni a menzán?
Egy Belker rendelet a könyv második lapján kötelezővé teszi ennek a könyv anyaghányadainak a használatát. Nagyon, nagyon vicces, és itt van egy ilyen nagyon erős fordulat, hogy egyrészt van egy hihetetlenül gazdag és erős gasztrokultúra, amit utána egyébként a rezsim pajzsa is emel, tehát gyakorlatilag ezzel lóbálozunk, és gyakorlatilag utána jön egy lebutított és rosszul működő mezőgazdaság gyatra termékekkel, az élelmiszeripar szintén gyatrát termel, és egyébként a vendéglátás meg gyakorlatilag egy törvényerőre emelt szakácskönyvből főz, ahol a zsű úgy készül, hogy paradicsompürét pirítunk zsíron, liszttel megszórjuk, és akkor ez az, hát ez nem zsű, ez valami rettenet.
Ez egy rántás.
Gyakorlatilag egy paradicsomos rántás lenne.
Érdekes, amit mondasz, mert akik éltek már a 70-es, 60-as, 70-es, 80-as években, azok azért alapvetően úgy nőttek föl. Katlan Tóni, gasztronómiai felelős szakértő, a vendégünk itt a Tendeföl, a nap vendégében, úgy nőttek föl, hát hogy a magyar konyha az milyen nagyszerű, és a paprikás csirke, és a töltött paprika, és a gulyásleves, és a tojásos nokedli, nem tudom, most mondtam egy párat, ami így lecsó. De hogy azért igazából én itt ezen a tatai rendezvényen, ahol a legkiválóbb vidéki éttermek találkoztak, szembesültem, hogy azért egy nagyon komoly több évtizedes munka zajlott, hogy azt a fajta rombolást, amit ez a szemlélet okozott, azt valahogy helyrehozzuk. De sikerült.
Nagyon jó irányba haladunk, amikor...
Tehát még nem egy befejezett folyamatról beszélünk.
Amikor az első ajánlatainkat írtuk, ott még úgy hangzott, amikor becsempésztünk egy-egy ilyen Kárpát-medencei gasztrokultúrában.
Benne voltam a Magyar Ízek utcájában is például.
Igen, de a Kárpát-medencei gasztrokultúrából származó ételt, hogy jó, magyarországi nemzetközi cég, amelyik informatikával foglalkozik, és akkor visszadobta az ajánlatunkat, jó, de ezeket a rusztikus kajákat nem kérjük. És akkor becsempésztünk egy harcsapaplikást, amire azt mondták, hogy jó, megint kérünk, megint 100 főjön, megint ugye az, mint múltkor, rusztikus kelyeket nem kérünk, de abból a harcsapaprikásból. Abból küldjenek, mert az nagyon jó volt. Nem vagyunk tisztában, hogy mi az, hogy magyar konyha, vagy mi az, hogy Kárpát-medencei gasztrokultúra. Azt tudjuk, hogy ez valami olyan kellemetlen valami.
Nem válaszoltál az előbb a kérdésem, mert nagyon érdekes történeti felsorolásba, bocsátkozzál. Én hazamegyek, és szeretnék a feleségemtől kérni egy vasárnapi vendégségre egy magyar ebédet, akkor mi a menü?
A kérdésre válaszolni nagyon jó irányba haladunk. Egyre több étterem és egyre több gasztronómus kezd el foglalkozni a gasztrokultúránkkal. Pár éve volt egy Michelin csillagos ítész Magyarországon, körbevitték éttermeken, nagyon tetszett neki minden, de megkérdezte a végén, hogy rendben, de hol vannak a ti ételeitek? Mert azt ettem Kopenhágában, ez pedig Madridban, emesz meg Barcelonában. Hol vannak a ti ételeitek? És elindult egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív folyamat. És azt láttuk most a stílusos vidéki éttermiségnek a palettáján, hogy rengeteg olyan étel van, ami a saját gasztrokultúránkból indul ki. Hogy én például egy szevicsét kóstoltam, ugye egy mexikói recipe, de közben egy 2 kilométerrel odéve, nem tudom milyen, egy 5 percnyire az étteremtől szerzik be hozzá a friss sügért, és abból készítik. Hogy vagy az alapanyag, vagy a technológia, vagy a recept, az saját. Ez elkezdett fontos lenni. És a feleségednek azt ajánlom, hogy igen, nézzen körbe is, és nyissa ki a szemét, hogy mennyi gazdagság van ebbe a gasztrokultúrában, és főzzön sajátot, de közben a gasztrokultúrában az a legizgalmasabb, hogy nincsenek szabályok. Tehát nem lehet törvényerőre emelni szakácskönyvet, mert hogy nem lehet keretek közé. Én egyszer ettem egy hortobágyi palacsintát, tudni kell, ez is a 58-as brüsszeli világkiállításon debütált, ugyanúgy, ahogy oda készült a recept, ugyanúgy a somlói galuska is.
Bárhol Magyarországon utána a 78-as hortobágyi palacsinta.
Nem volt szabad enni belőle, mert úgy hívták, hogy pepi massa, ebből készült. Igen. Ez, én nem találkoztam soha.
Van egy-két hely, ahol azért finom. Ha jó a minőség, a mártások, ha jó a beltartalom, a hús.
Egyértelmű. Én sosem mertem enni nyilvánosan hortobágyit. A másik, ami debütált szintén Brüsszelben, az a somlói galuska, amire ezek somjói volt, mert hogy a cukrász, aki benevezte arra, hogy Brüsszelbe kivigyék, az a Gundel cukrásza volt, és Fóton élt, és a közeli legmagasabb dombról, Somlyúról nevezte el. Kint Brüsszelbe az Y eltűnt, így lett belőle somlói galuska. De hol is akadtunk?
Mondjuk a somlói galuska szép karriert futott be.
És rengeteg új feldolgozása van, és nagyon szép. Tehát visszatérve, nincsenek szabályok. Nem lehet törvényerőre emelni. Én ettem egy afroamerikai szakács által készített somlói galuskát, ami gyümölcsös volt, és talán még csokoládé is volt benne. Hát nyilván az eredeti recepthez nem sok köze volt, de szabadság. Tehát, hogyha ő így gondolja a somlói galuskát, a hortobágyi palacsintát hibáztam. Tehát hortobágyi palacsintát tettem, ami csokoládés és gyümölcsös volt, de egyébként hússal volt elkészítve, elképesztően izgalmas volt a történet. Nyilván az eredeti recepthez nem volt köze, de hát lehet. És mindent lehet, és ez benne egy elképesztően jó játék. Ezt láttuk egyébként a svéten nagyon sok esetben, hogy bátran mernek hozzányúlni, és bátran mernek hozzányúlni nagy receptekhez, vagy akár, és ez is nagyon tetszett, néhány olyan recepthez, amit mondjuk erősen elkoptatott az átkos éra. Ilyen volt nekem például az Eszterházi nyúl, ami...
Igen, azt láttam, hogy kóstoltad, ami a kedvencem volt. Nagyon tetszett, ott nekem egyéb iránt, hogy volt, vagy nem tudom, 20-25, valóban nagyon nívós, nagyon színvonalas és jó étterem, vidéki étterem, és én ott, lehet mondani neveket, én az Ikonban kóstoltam, ami nekem nagyon tetszett, pont azért tetszett, amit te mondasz, hogy nem igazán betagozható sehova, de mégis abszolút köthető a magyar gasztronómiai kultúrához, hogy ez egy ilyen vegyes lencse salátával, egy bivaj krokett, és rá volt reszelve egy kis szarvasgomba, és az egész, ugye nem nagyon hallottál ilyet, de hát minden terem itt, minden is bőven, és még a biva is benne van, és félelmetesen jó ízkombináció volt, tehát nagyon, nagyon izgalmas volt, de hát ott azért lehetett ilyen kalandozásokat tenni, és tulajdonképpen arra gondoltam, hogy azért, hogyha egy külföldi egy ilyen helyre elmegy, és megnézi ott az étterem kínálatát, akkor azért azt nem mondja, hogy Magyarországon a gasztronómia az a béka palaga alatt van.
Szerintem óriásit fejlődött a gasztrokultúra, az átkos után ugye picit nehezen éledezett, ugye nagy mennyiségű pizzázó nyílt utána, és aztán utána megértük a hamburgerezők korát.
Én a Zodiák ketchupét,
az legendás volt. Nagyon fiatal voltam, nagyon nem volt pénzem, és hogy az étlap benn van az asztal alatt, az üveg alatt, hát az valami elképesztően csoda volt. Igen. Meg hát azért voltak azért zseniális dolgok, mint volt az a
Vaffelező,
tehát volt a Váci utcában az a hamburgerező, ahol kiderült, hogy pénzért adják a belekalkulált evőeszközt, és óriás botrány volt, az meg egy átkosban történt. Igen, tehát hogy viszonylag hamar megint, ott vannak mondjuk a borászatok, ugye túl vagyunk több bor boomon, most már a sokadikon, és hogy hihetetlen virulencia van ebben, hogyha hagyjuk a piaci lehetőségeket jól érvényesülni, akkor igen, előkerülnek azok az emberek, akik művészi szintet tudnak és életképesen létrehozni.
Innen fogjuk folytatni hamarosan. Katlan Tónival beszélgetünk a kárpát-bencei gasztrokultúráról. Maradjanak velünk a Trend FM-en, a nap vendégét és Mezei Dánielt hallják.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.